Tout en fait, ça dit. Ide helyeiről, tehát több helyről fogom felolvasni az igét. Lukács evangéliumának 22. részében van mind a kettő ige szakasz. Az egyik a 31. verstől kezdődik, a másik majd az 54-estől fog. Lukács 22. Tehát Lukács evangélium a 22. rész, 31. versétől fogom olvasni, a 34-ig, és azután pedig az 54-estől, azután az 54-estől a 62-esig. Tehát Lukács 22.31-ből így szól hozzánk az ige. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöttre, mint halára menni. És ő mondta, mondom néked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismert engem. És az 54. verstől. Megfogván azért őt elvezették és elvitték a főpap házába. Péter pedig követi távol. És amikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leült ővelük. És meglátván őt egy szolgáló leány, amint a világosságnál ült, szemeit reá veszén mondta, ez is ő vele volt. Ő pedig megtagadta őt, mondván, asszony, nem ismerem őt. És egy kevéssel azután más látván őt mondta, te is azok közül való vagy. Péter pedig mondta, ember, nem vagyok. És úgy egy óra múlva más valaki erősítette mondván, bizony ez is vele volt, mert Galileából való is. És mondta pedig Péter, ember, nem tudom mit szólt, mit mondasz. És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátra fordulván az Úr tekintett Péterre. És megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Foglaljunk helyet. Valahogyan erre helyezi most a figyelmemet az Úr a szívemre, ilyen üzeneteket helyez, hogy milyen idők járnak Isten népe között, és milyen időket készít el. Erről már kétszer beszéltem. Most egy olyan időről szeretnék beszélni, amely olyan nehéz, mégis eljön egy-egy hívőnek az életébe, ez a kísértésnek az ideje. A kísértésnek az ideje, amelyről beszél az Úr Jézus is a magvetőnek a példázatában, hogy vannak olyanok, akik olyanok, mint a köves helyre esett mag, akik egy darabig élik a hívő életet, de a kísértés idején elszakadnak. Nem bírják sokáig a hitet. Van a kísértésnek ideje. Az Úr Jézus életében is volt a kísértésnek ideje. Gondoljunk csak küldetésének az elején, a pusztában tölt 40 napot, és azt olvassuk, hogy amikor minden kísértését elvégezte a sátán. Mi mindennel kísérthette ott 40 napig. Az Úr Jézus mindent elengedett, mert tudta azt, hogy olyan környezetbe, ahol olyan környezetbe kell legyen, ahol az ördög nem tud semmit felhasználni az ő megkísértésére. Semmilyen anyagi dolgot. olyan helyre ment a pusztába, ahol nem tudott az ördög semmire rámutatni. Sem valami földi szépségre, sem valami gazdagságra vagy hiúságra. Már előre így védekezett. És csak az Isten szájából származó kijelentésekkel táplálkozott ott a pusztában. Az ördöggel és az Istennel való találkozásnak a helyszíne lett az a hely a számára. Aztán kísérti az ördög a Gecsemáné kertben is, ahol tusakodik érettünk, hogy vállalhassa az ő nagy feladatát, hogy értünk a bűneinkért meghaljon a Golgotát. Meg kellett ott vívnia. És amíg a tanítványok elaludtak, Jézus nem aludt el. Amíg őket elnyomta az álom az ima tusában, addig az Úr Jézus nem nyomta el az álom. És nem volt ez neki könnyű. Emberi erejét meghaladó volt az a próbatétel. És ezért angyal erősíti a kísértés idején. És a kísértés ideje volt neki a Golgota is, amikor azt mondták neki egy hamis vallásossággal, hogy ha valóban az Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, és mutasd meg, hogy magadat is meg tudod szabadítani, meg minket is. Milyen dicsőségesnek tűnt volna az az emberek szemében, ami Isten előtt utálatos lett volna, hogy Jézus leszálljon a keresztről. Az Úr Jézus akármilyen kísértés érte, mindig meg tudott állni. És tud arról, hogy bennünket is kísért az ördög. Tud arról az Úr Jézus, hogy eljön a kísértésnek az ideje az ő népe között is. Tudott arról, hogy Péter életébe is el fog jönni a kísértésnek az ideje, amikor a sátán feletté fogja őt zaklatni. És meg fogja kísérteni, és megrostálja, mint a búzát, hogy kiessen, hogy alul maradjon, hogy elveszítse a hitharcot. De azt mondja az Úr Jézus, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hitet. És milyen érdekes, hogy amikor eljön a kísértésnek ez az ideje, amikor szembesítik a tűz szélénél, hogy hát te azok között, a tanítványok között voltál, akik az Úr Jézussal jártak, és mi megismerünk téged, és őt is fenyegeti a halálos veszedelem, akkor a kísértés idején Péter elbukik. Elbukik, és megtagadja az ő Istenét, megtagadja az ő Krisztusát. Akik még egy bizonyos idővel azelőtt úgy illetett azzal a tiszta ismerettel, kijelentéssel, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Azt a Krisztus most itt a kísértésnek az órájában, a kísértés idején megtagadja, és jó erősen tagadja meg. Nem úgy, hogy először megtagadja, és azután pedig elgondolkodik rajta, hogy jaj, mit tettem. Hanem amikor másodjára is lehetőséget kap, hogy megvallja őt, akkor megint megtagadja. És amikor kétszer vétkezett, megint kap egy lehetőséget megvallani őt, de harmadjára is megtagadja. Az a Péter, aki fogadkozott, hogy ha meg is kell halnom te veled, én akkor sem tagadlak meg téged. Az a Péter tagad. Aki olyan hősies volt addig, amíg nem kellett cselekedni, semmit csak beszélni. Most, amikor a tettek mezeire kell lépni, most, amikor a saját bőre van a vásáron, most már nem úgy nyilatkozik, mint korábban. Most már ez a Péter, ez tagad, és Isten szembesíti ezt a Pétert önmagával. Péter, te elképzelted magadat valamilyennek. Péter, te azt mondtad, hogy soha nem fogsz engem megtagadni, még az életed árán sem. Na most akkor Péter, lásd meg, hogy ki vagy te. Ismerd meg magadat. Érdekes, hogy az Úr Jézus nem azt mondja, amikor elmondja Péternek, hogy mi fog vele történni. Hogy az ördög azzal próbálkozik majd nálad, Péter, hogy megtagadj engem, de én imádkoztam érted, hogy soha ne tudjál engem megtagadni. Nem azt mondja. Hanem előre közli veled, te meg fogsz engem tagadni. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Mintha azt tűn neki ebből, hogy valami miatt ennek a tagadásnak meg kellett, hogy történjen. És ha ez valóban így van, akkor ennek csak egyetlen értelme van, hogy Péter megismerje önmagát. Nem olyan vagy Péter, mint amilyennek elképzeled magadat. Nem olyan vagy Péter, mint amilyennek vallod magadat. Hanem olyan vagy, mint akivel most nézhetsz szembe. Az vagy, akit most hallasz a saját hangodon. Ember, mondom neked, hogy nem ismerem őt. A Krisztus az élő Istennek a fiát. Emlékezhetünk arra, amikor vasárnap Kálmán beszélt Mefibósetről, a sánta maradékról, Saul házából, Jonatán fiáról, akivel elesett az ajka, amikor menekült, és egész életében sánta maradt. És Kálmánnal beszélgettünk még erről az üzenetről, és megnyílt még egy drága üzenet ezzel kapcsolatban, hogy bizony Mefibóset, noha felemelte a királyi asztal mellé Dávid, és Ló Döbárból, ahol nagyon puszta helyen élt, és vagyonától megfosztva, királyi rangjától megfosztva tengette az életét, onnan Dávid felemelte kegyelemből a Jonatánra, édesapjára nézve, és a vele kötött szövetségre nézve, mert szövetséget kötöttek, hogy az Úr legyen közöttem és közötted, az én magom között és a te magod között. Ezt így mondta ki Dávid. És amikor elérkezik annak az ideje, hogy ez Dávid is nem csak a szavaival, de a tetteivel is igazolhatta, akkor igazolja és felemeli maga mellé Mefibósetet. Királyi ételt eszik Mefibóset, visszakapta a vagyonát, visszakapta az apjának a szolgáját, azok szolgálnak néki. Rendszeresen ott ül a királyfiakkal egy sorban, de egy dolog nem változott. Mefibóset sánta maradt. És ebből azt lehet megértenünk nekünk, testvérek, hogy lehet, hogy az Isten nagy kegyelmet ad nekünk. Odaültet bennünket az ő gyermekeinek a sorába, királyfiakká tett bennünket. De sokszor rá kell döbbennünk, hogy sántát maradtunk. Megmaradt a sántaságunk. Sok minden megváltozott, de a sántaságunk megmaradt. Ez a Péter is. Azt művelem veled, hogy ezentúl embereket halál. Egy ember halál Péter lett. Minden megváltozott a környezetében. Az egész életvitele, a megélhetése megváltozott. A családi körülményei, hisz ott hagyta a családját. És követte Jézus. Megváltozott a gondolkodása. Megváltozott a szívének az állapota. Eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És aztán pedig kész vagyok veled együtt meghalni. Jézus követője lett. Nagyon sok minden megváltozott, de a sántasága, az esendősége. A sánta ember könnyen elesik. Az esendősége megmarad. És megmarad nekünk. És megmarad Pál apostolnak is, és ő is rájön erre az esendőségére, és ezért fogalmazza így, amikor az Isten kegyelméről beszél, hogy mit cselekszik az emberrel, akkor azt mondja, hogy ez a kincsünk pedig cserép edényben van. Van egy cserép edény része a mi életünknek. Egy törékeny része a mi életünknek. És néha ez a cserép edény úgy megcsörren, megkondul, amikor ez a törékeny törik, amikor ez a mulandó múlik, és a mulandó a mulandóhoz kötődik, amikor a sánta botlik, akkor kiderül, hogy ki vagyok én igazából. Péternek is megmutatkozik a sántasága, és megmutatkozik, hogy az a drága kincs, amit Jézus belehelyezett már az ő szívébe, az cserép edénybe van. Az egy esendő ember, akivel Isten ezt a kegyelmet teszi, és ezt azért szembesíti ezzel Isten őt, és az Úr Jézus azért beszél arról, hogy el fogsz engem árulni, hogy lásd meg Péter. Hogy ez nem te tőled van. Nem téged javítalak meg, hanem én vagyok benned a jó. És ez a kettő között nagy a különbség. Te maradsz ugyanaz a sánta, ugyanaz az esendő, ugyanaz a nyomorult, képes vagy engem elárulni. Ó, Uram, én nem vagyok képes, én meghalni vagyok képes, érted? De Jézus nem vitázik vele, hanem eljön a kísértés órája, és kiderül, hogy na ugye sánta maradtál, Péter. Na ugye látod, hogy ki vagy te. Isten ilyen egyszerű módon bizonyítja be, hogy kicsoda ez a Péter. És testvérek, ezzel nekünk is szembesülnünk kell. Újból és újból. Látom a magam sántaságát, látom a magam cserép edény voltát, amint egy kicsit is megerősödik bennem, hogy jó vagyok, rögtön jön a százszoros bizonyítéka annak, hogy mégsem. És Jézus azt mondja, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Hát valahol még ebben a bukásban is ott kell lennie a kegyelemnek. Valahol még ebben a tagadásban is, valahol meg kell, hogy Isten hallgassa Jézus imádságát, mert testvérek, olyan Istenünk van, aki az ő fiának imádságát nem tudja szó nélkül hagyni. Megindul az ő fiának imádságát. És azt mondja Jézus, hogy én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, ezt a hitet valahol tetten kell érjük. Igenis megfogyatkozott a hit. Igenis nem lehetett azt mondani most Péterre, hogy amit most mondtál, azt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Ezt most nem lehetett elmondani. Ezt nem a mennyei atya jelentette ki Péternek, amit most mondott, hanem test és vér jelentette ki neki. Ez volt most az ő vallása is, az ő tagadása, hogy én nem ismerem őt, nem ismerem ezt az embert. És valahol mégis azt láthatjuk, hogy megfogyatkozott ez a hit, de nem fogyott el. Megrodjant, de mégsem esett össze. Vagy ha elesett is, mint ahogy Mikeás mondja, ne örüljen ellenségem, mert elestem ugyan, de feltelek. És az, abban látjuk, hogy nem fogyatkozott el az ő hite, hogy elkezd sírni. Ez az ember tudta bánni a bűnt. Tudott szomorkodni a bűn felett. Tudott gyötrődni a felett, aki ő. Nem mentegeti magát. Nem mondja azt, hogy de hát, Uram, ebben a helyzetben megértheted. Te Isten fia vagy. Tőled elvárható, hogy megvald az Urat, de hát mi emberek vagyunk, hol? Nem magyarázkodni kezd, hogy miért védkezett, hanem fájlalja a bűnt. És itt lehet tetten érni az ő hitét. Mert ez csak hit által lehetséges, hogy nekem fájjon a bűn. Ez máshogy nem lehetséges. Arra nem volt elég a hite, hogy ne védkezzen. Arra sajnos nem volt elég. De arra elég maradt a hite, és ez Jézus imádsága, kegyelme, hogy fájjon neki a bűn. És testvérek, amikor valakinek fáj a bűn, az kegyelem. Az Jézus imádságáért, aki életünk is imádkozik, imádkozott a bűnösökért. Így van leírva róla Ézsaiásnak a könyvében. Amikor valakire rászakad az ő bűnének a fájdalma, az kegyelem, Istennek a drága kegyelme. Lehet többre lett volna szükség, hogy annyi hitem legyen, hogy elkerüljem a bűnt, mert az is hit által van, amely legyőzte a világot. De ami sántaságunkból kifolyólag néha elveszítjük azt a képességünket, hogy hit által elkerüljük a bűnt, de Isten kegyelméből nem veszítjük el azt a képességünket, hogy fájjon a bűnt. És ez jó dolog. Az úrvacsorának ez a lényege. Amikor időről időre emlékezünk Isten kegyelmére, Krisztus megtört testére, kiontott vérére, a szemeink előtt van, mintha előttünk feszítetne meg, akkor annak az az értelme, az a lényege az úrvacsorának, hogy vétkeztem, Uram, de fáj. Vétkeztem, Uram, de nehéz. De érzem a súlyát. És ebben a tekintetben is milyen igaz Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Nagyon érdekes ez a sírás. Sokszor előttem volt ez a történet, és elgondolkoztam Péternek a sírásán. És én magam is fakadtam már könnyekre, tagadásaim után. De most Isten azt mutatta meg nekem, hogy nem úgy van, ahogy eddig gondoltam. Péter nem a bűnbánat miatt sír. Nem a bűnbánat miatt. Hanem tehetetlenségében sír. Óriási a kettő között a különbség. Ugyanis ha a bűnbánat miatt sírt volna, akkor rögtön tudott volna javítani, fordítani a helyzetet. És azt kiálltatta volna a három bukás után Jézus szemébe nézve, és megbánva az egészet, amit tett, hogy várjatok, hazudtam, hazudtam, én valóban hozzátartozok, ne vigyétek el nélkülem a Golgotára. Ne feszítsétek nélkülem keresztre, ott akarok vele együtt meghalni. Ott kiálthatta volna, ha mélységes, igazi, komoly bűnbánata van, akkor ezt mondhatta volna, hadd menjek én is ő vele. Most már bánom, amit tettem, de most, amíg látom, amíg a tekintetünk találkozott, megértettem, hogy mellette a helyem. Itt vagyok katonák, az ő tanítványa vagyok. Krisztus az Isten fia. Ezt mondhatta volna, ha valóban megbánta volna, de nem azért sírt, mert megbánta. Hanem azért, mert tehetetlen volt testvére. Érezte, hogy tehetetlen. Érezte, hogy ha negyedjére megkérdeznék, megint megtagadnám. Nem akarom megtagadni, de mégis megtagadom. Nem akarok én ilyen lenni, de mégis ilyen vagyok. Hát értsétek meg, nem tudok másmilyen lenni. Ezért sírt. Tehetetlenségében sírt. Hogy nem tudott hinni, ezért sírt. Hogy képtelen volt megvallani az ő urát, egyszer, kétszer, háromszor is próbálta, és tudta, hogy negyedjére is megtagadná őt. Ezért sírt, tehetetlen volt. Hát Isten megmutatja, hogy ilyen vagy Péter. Itt nagyon keményen megmutatja. Próbálnál te jó lenni? Igazi indulat volt Péter szívébe, ő nem volt olyan álnok, mint Júdás. Ő igazán követte az Úr Jézus, és igazán mondta azt, hogy én kész vagyok veled meghalni. Tényleg kész lett volna, de a lélek kézze a test erővel. És Isten neki ebben a helyzetében megmutatja, ilyen vagy te Péter. Eszébe juthatott, amikor út közben azon vitatkoztak egymással, hogy ki a nagyobb. Melyikőjük a nagyobb. Azon vitatkoztak, míg Jézus után mentek. Nem tudom, eszébe jutott-e, de nekem eszembe jutott ez a történet, amikor olvastam ezt az igét, hogy ott vitatkoznak útközben, és mondják a maguk jó tulajdonságait. Én nagyobb vagyok nálatok, mert engem Jézus felvitt magával a hegyre is. Titeket meg nem vitt el. Én láttam Mózest és Illést, meg elváltozni őt, hogy ragyogott az ő arca ruhája. Én nagyobb vagyok, mint ti, mert én több gyereket hagytam otthon. Nektek nincsen családotok, de nekem van, és én igazán nagyon sok mindenről lemondtam. Na jó, mondja a másik, de én több pénzt hagytam ott a pénzváltók asztalánál, ha nincs is gyerekem, én vagyok a nagyobb. Te beszélsz, amikor a múltkor ezt meg ezt mondtad, és ebben tévedtél, és akkor elkezdték mondani egymásnak a hibáit. Hát te kicsiny vagy, hát te vagy a leggyengébb, nyomorultabb, hallgass és tanulj a mestertől. Meg tőlem, aki már tanultam, ő tőlem. És vitatkoztak, perlekedtek útközben. Nem tudom, Péternek eszébe jutott-e, hogy miről vitatkoztak meg, hogy hogyan vitatkoztak, de itt ebben a helyzetben itt nem tudott Péter senkit elítélni, csak egy valakit, saját magát. Azért sírt, mert látta, hogy én vagyok a legkisebb. Én vagyok a legkisebb. Nem vitatkozik itt majd ő nagyobb-e, mint a többi. Rászakad. Akarnék én jó lenni, akarnék én nagy lenni, akarnám én először követni Jézust, de nem tudom. Jó, igazat mondtál Jézusom. A kakas, mikor megszólal, háromszor totálisan megtagadnak téged. Ott már nem a másikkal törődött abban a helyzetben, testvére. Isten néha így alázza meg a gőgösöket, akik magukat különnek tartják a másiknál. Olyan helyzetbe teremt, hogy ki fog a számodra derülni. De hogy vagyok én külön? Nem vagyok én semmivel se jobb. Nem vagyok én semmivel se nagyobb. Véget ér ott minden vádlás, minden újabb mutogatás a másikra, hogy ez olyan testvér, az amolyan testvér, ez emilyen testvér. Ott csak egyetlen valaki van a vádlottak padján, én magam. Mit tettem? Mit akartam tenni, és mi lett belőle? Meg akartam őt vallani a véremmel, és csúfos tagadás lett a vége. Van ebből kimenekedés, testvérek? Van ebből megoldás? Lehet ebből szabadulni, amikor mindannyiunk szívéből beszélek? Én is átélem, de a testvérek is, hogy akarnák a jót, de nem megy. Éppen fordítva képzelték el, de amikor a tettek mezeire kell lépni, tagadás lesz belőle. Bukás. Sánta vagyok, szabadnék én az Úrral repülnék, de sánta vagyok, nem tudok. Királyfi vagyok, de biceget. Lehet innen kiket meregni? Ebből a veremből. Van menekülés? Igen. Igen. A feltámadt Jézus először Pétert keresi meg. Ő az első apostol, akinek megjelenik. Az asszonyok után. Ő az első, akivel szembesíti, hogy Péter, most megismerte te magadat, azt gondoltad, hogy jó vagy, de nem vagy jó, és most szeretném, Péter, ha megismernél engem. Hogy azt gondoltad, hogy meghaltam, és vége mindennek, de szeretném, ha megismernéd, hogy én élek. Szeretném, ha megtudnád, hogy én jó vagyok, te Péter. Először önmagaddal szembesítettelek, és most önmagammal szembesítelek. Ismerj meg engem igazán! Feltámadásomat ismerd meg. Az örök élet ajándékát, a kegyelmet ismerd meg, te Péter. Ő vele találkozik először. Ezt fejezi ki ezzel a feltámadással, ezzel a megjelenéssel. Tudtam, hogy ki vagy te, Péter. Tudtam én, hogy meg fogsz tagadni, mondtam is neked előre, de lásd, nem haragszom rád. Feltámadtam, megjelentem neked is. Megbocsátok neked. Ismerlek én nagyon jól, hogy te milyen sánta vagy. Ismerem én a te törékeny, cserék edény életedet. Gyenge hitedet. Tudom én, hogy amikor eljön a sátán és megrossál, akkor te egyből kifeküdnél. Nem tudnál megállni. De lásd, itt vagyok, és szeretlek téged, gondolok rád, te Péter, és nem haragszom rád, megbocsátok neked. Tudom, hogy szeretsz engem, te Péter. Tudom én jól. Hogy tudom én, hogy a lelked kész. Hát legeltesd az én bárányaimat. Ezt mondja neki a feltámadott Jézus, szeretsz engem, Péter? És Péter igazán válaszol a tagadás után is. Szívből mondhatja, te tudod, hogy szeretlek téged, csak gyenge vagyok még megcsinálni is a szeretetet. De tudod, hogy a szívem mélyen igazi a szeretet. Hát legeltesd az én bárányaimat. Adja neki az Úr a megbízatást. Lehetetlennek látod te, Péter, hogy szolgálj nekem, hiszen oly tetrekész voltál és buzgó, és nem tudtad véghez vinni, amit elterveztél. Lehetetlennek látod, hogy ezek után te kiállj mellettem, akkora volt a bukásod, de azt is lehetetlennek láttad, hogy én feltámadjak a halálból, és íme itt vagyok és élek. Hát az én feltámadásom erejével ajándékozlak meg téged. Lehetetlennek tűnik előtted, hogy beállj a szolgálatba, hogy hely tudjál állni és hűséges legyél, de én az én feltámadásom erejével ajándékozlak meg téged. Vesztek erőt, miután eljön rátok a Szentlélek. És te lesznek nékem tanulim. És Péter azután is sánta maradt. Pünkös után is. Olvasunk az ő bukásáról a Galatákhoz írt levélben. és azután is cserépedény maradt az ő élete. Isten kegyelme tartotta meg őt azután, úgy, ahogy bennünket is. Maradunk mi is sántá, maradunk mi is cserépedény, akár mennyi aranyat tesznek egy cserépedénybe, jó megkúpozzák, az akkor is cserépedény marad, nem változik át aranyjá. De a cserépedénynek nem az a feladata, hogy arany legyen belőle, hanem az a feladata, hogy sok aranyat lehessen beletenni. Hogy arra használhassa a gazda, amire szeretné. Hogy ne gyalázatra való edény legyen, hanem tisztességre való edény legyen. Tiszta edény legyen, amiben bele lehet tölteni akármit, értéket, amit az Isten akar. A cserépedény marad, de amivel Isten kitöltötte, az az ő kegyelméből gazdagodik benne. Péter lázba hozza az Úr Jézusnak a feltámadása. És ez is mutatja, hogy volt benne annyi hit, annyi szeretet, annyi ragaszkodás, hogy amikor azt a hírt hallja, hogy feltámadt a Messiás, és találkozott vele Mária meg a többi asszonyok, ő az első, aki odafut a sírhoz, és lát és hit. Bemegy a sírba, és megnézi, látni akarja. Nem nyugszik egy ilyen hírnek a hallatán. Oda akar menni Jézushoz. Megtagadta őt, de nem az urat gyűlölte meg, hanem saját magát gyűlölte meg. Nem az Istent vádolta, hogy miért nem tudtál engem megsegíteni a kritikus percben, hanem önmagát gyűlölte meg, a saját lelkét. Jézus szerette ugyanúgy. Magában csalódott, nem Istenében. Szalad oda a sírhoz, nem azt mondja, mit érdekel már engem Jézus, megtagadtam, és itt leszámoltunk egymással. Nem ezt mondja. Fut oda a sírhoz. Buzgón. Éhes szívvel, lélekkel. Hát mégis él. Hát mégis igaz. Hát mégis lehetséges ez, hogy igaz, amiket mondod. És amikor ott vannak a genezáreti tónál, és az Úr Jézus mondja nekik, hogy vessétek ki a hálót fogásra már feltámadása után, és akkor megismeri őt János, és odasugja Péternek, az Úrat, az Úr van ott. Nem foglalkozik ő már a halakkal, hanem felveszi gyorsan az ingjét, beleugrik a vízbe, hogy minél hamarabb érjen oda a mesterhez. Mi kihúzzák a halakat, meg oda evezik a hajót a partra, nem akarja ezt megvárni azonnal Jézushoz, akit megtagadtam, aki ellen vétkeztem, azonnal oda hozzá. Így megy oda, így ragaszkodik, testvérek, így kell nekünk is. Magamat kell meggyűlölje. Tehetetlenségekben kell sírja. De ez az Istennel való kapcsolatomat éppen szorosabbra kell, hogy fűzze. Oda ahhoz, akit megtagadtam, oda ahhoz, aki ellen vétkeztem, vissza Jézushoz. Mert ott elszakadtam, együtt kellett volna vele meghalljak, az lett volna az illendő, de ezt kihagytam. Hát most újra eljött. Nem szakadtunk el egymástól, bár nem haltunk meg együtt, de élhetünk együtt. Újra eljött hozzám. Megint köthetek vele kapcsolatot. Nem foglalkozik semmi mással. Megy oda Jézushoz. Testvérek, minket is ismer nagyon jól Jézus. Tudja, hogy milyenek vagyunk, és azt is tudja, milyenek leszünk. Hogy hol, mikor fogjuk majd még megtagadni őt. Tudja. És imádkozik értünk. Hogy annyi hitünk legalább maradjon, hogy fájjon a bűn. Hogy annyi hitünk legalább maradjon, hogy tehetetlenségünkben sírjunk. És ez már egy nagy dolog. Ez az egy különböztette meg Pétert Júdástól. És Júdás a veszedelem fiaként elveszett, Péter pedig a kegyelembe fogadottak között örök életet kapott. Tudott neki fájni a bűn. Ez az egy különbség volt. Nem az, hogy nem vétkezett, hanem hogy fájt neki a bűn. Ha ez a kegyelem megvan nekünk, testvér, akkor mi a megtartottak között vagyunk. Ha hagyjuk, hogy Jézus imádkozon értünk, hogyha ragaszkodunk az ő személyéhez, mint Péter, akkor mi a megtartottak között leszünk. Ha vétkezünk is, ha sánták is vagyunk, ha cserépedény az életünk, akkor is az ő ingyen kegyelméből. Ezért az ingyen kegyelemért adjunk most hálát. Fennhangon kiki, amint a szívébe kapta, imádkozzunk most az Úrhoz.